A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Amen.
Imádkozzunk.
Édesatyán, köszönjük a te figyelmeztetésedet. Olyan nagy szükségünk van arra, hogy mulandó dolgon ne kapjunk. Megvalljuk neked, hogy sokszor csak mulandó dolgok után kapkodunk. Mulandó siker, mulandó haszon, gyors érvényesülés érdekel minket. Sokszor csak a mának élünk, a pillanatnak. Nem tudunk előre látni, nincsen áttekintésünk. Nem vesszük komolyan a láthatatlanokat. Könyörülj rajtunk, és szólj hozzánk ebben a csöndes órában most úgy, hogy minden a maga helyére kerüljön. És hadd lássuk meg a mulandó dolgok valódi értékét, és az örökké valóknak az igazi értékét, amiket te kínálsz nekünk. Kérünk téged, ajándékozz meg minket úgy örökké való értékekkel, hogy a mulandó világ mulandó eseményei között is értelmesen, engedelmesen a te dicsőségedre tudjunk élni. Szólj, Úrunk, mert hallják a te szolgáid. Amen. Isten igéjét a Sámuel első könyve 25. részének 18-tól 28-ig terjedő verseiből hallgassuk meg. A Sámuel első könyve 25. részének 18-tól 28-ig terjedő verseiben így szól Isten igéje. Akkor Abigail sietve vett 200 kenyeret, 2 tömlő bort, 5 juhot elkészítve, 5 mérték pergelt búzát, 100 kötés aszúszöllőt és 200 kötés száraz fügét, és szamarakra rakatta. És ezt mondta a szolgáinak: menjetek el előttem, íme én utánatok megyek. De férjének Nábálnak nem mondta meg. És történt, hogy amint a Szamáron ment, és leereszkedett a hegy egyik mellékösvényén, ímé Dávid és az ő emberei lejövének elejébe, és összetalálkozott velük. Dávid pedig ezt mondta: bizony hiába őriztem ennek mindenét, amije van a pusztában, hogy semmi híja nem lett mindannak, ami az övé, mert ő a jó helyett rosszal fizet nekem. Úgy cselekedjék az Isten Dávid ellenségeivel most és ezután is, hogy reggelig meg nem hagyok mindabból, ami az övé, még egy ebet sem. Mikor pedig meglátta Abigail Dávidot, sietve leszállt a Szamáról, és arccal leborult Dávid előtt, és meghajtotta magát a földig. És az ő lábaihoz borult, és ezt mondta: ó, Uram, én magam vagyok a bűnös, mindazáltal hadd beszéljen a te szolgálólányod előtted, és hallgasd meg szolgálólányod szavait. Kérlek, ne törődjék az én uram Nábállal, ezzel a kegyetlen emberrel, mert amilyen a neve, olyan ő maga is. Bolond az ő neve, és bolondság van benne. Én azonban a te szolgálólányod nem láttam az én uramnak szolgáit, akiket elküldtél. Most pedig, ó uram, él az Úr, és él a te lelked, hogy az Úr akadályozott meg téged, hogy gyilkosságba ne essél, és ne saját kezeddel szerez magadnak elégtételt. Most azért olyanok legyenek ellenségeid, mint Nábál, és akik az én uramnak megrontására törekszenek. És most ezt az ajándékot, amelyet a te szolgáló lányod hozott az én uramnak, adják a vitézeknek, akik az én uram körül forgolódnak. Bocsásd meg azért a te szolgáló lányodnak vétkét, mert az én uramnak bizonyára maradandó házat épít az Úr, mert az Úrnak harcait harcolja az én uram, és gonoszság nem találtatik te benned a te életedben. Kedves testvérek, a múlt héten ennek a történetnek két szereplőjével foglalkoztunk csak, Dávidnak és annak a névtelen szolgafiúnak az alakját vizsgáltuk meg. Láttuk, hogy Dávid itt elsodoródott Istentől, és a maga indulatai ragadták el. Nagyon összejöttek a bajok az életében, aztán, ahogy mondani szoktuk, kicsordult a pohár, nem bírta tovább, és maga vette kezébe az események további intézését. Nábál úgy megalázta őt, hogy felfortyant a haragja Dávidnak, és elhatározta, hogy bosszút áll Nábálon. éppen a bosszú végrehajtására indul itt, amikor ezen a bizonyos mellékösvényen találkozik Abigaillal. És az volt Isten kérdése hozzánk, hogy vajon, ha nagyon összejönnek a bajok, akkor azok messzebb löknek minket Istentől, vagy pedig még közelebb visznek hozzá. Jó, hogyha valaki ezt tisztázta magában, és jó, hogyha merünk imádkozni is azért, hogy Uram, ha jónak látod, hogy nagyon összejöjjenek a bajok, én még ezek által is közelebb akarok kerülni hozzád. Ahogy a múltkor idézett vers mondotta, én annál jobban megszorítom az Isten nyugtató kezét. Ahol a szolgafiúról pedig azt láttuk, hogy nem csak helyén volt az esze, és nem csak arra használta a száját, amire azt Isten adta nekünk, nem pletykára, nem rossz hírek hordozására, hanem mások idejében való figyelmeztetésére, életmentésre, hanem az volt az ő fő erénye, hogy nem volt közönyös, ott, ahol igazán joggal lehetett volna közönyös. Mondhatta volna, hogy ez nem ő rá tartozik, de láttuk azt, hogy ha valami bajról értesülünk, az attól kezdve ránk is tartozik. És ha valakin segíthetnénk, azon nekünk segítenünk kell. Aki jót cselekedhetne és nem cselekszi, bűne az annak. Ő, ami tőle telt, megtette. És így lett Isten kezében áldott eszköz. Folytassuk tovább a történet tanulmányozását, és ma ennek a különös házaspárnak, Nábálnak és Abigailnak az alakját nézzük meg közelebbről. Egészen más emberek voltak ők, egyáltalán nem összeillő pár volt, ahogy azt mondani szoktuk. Nábál tipikusan a testi ember, Abigail a lélek embere. Nábál csak a mában tud gondolkozni, semmi előrelátása nincs. Teljesen beszűkült életszemlélettel önmagára és a pillanata összpontosít mindig. Abigail előrelátó, körültekintő, önmagáról megfeledkezve másokért tud élni. Nábál Istentől teljesen függetlenül gondolkozik és intézi a dolgait. Abigail teljes függőségben él Istentől. És így lehet az ő eszköze. Így lehet ez az egyszerű asszony itt ebben a helyzetben prófétává. Valami olyat mond, ami itt hangzik el először. És igét mond Dávidnak. És Dávid ezt meg is érzi. Úgy hallgatja ott a hegyi ösvényen ennek az egyszerű asszonynak a beszédét, hogy az Isten igéjévé válik a számára, és úgy fogadja, és úgy engedelmeskedik neki. Nábál és Abigail a test embere és a lélek embere. Mit tudunk meg róluk? Nábált részletesen jellemzi ez a fejezet. Volt egy ember, akinek jószága Kármelben volt, és igen tehetős ember volt. A gazdagság jellemzi őt, ugyanakkor a következő versben már ezt olvassuk, hogy ez a férfi durva és rossz erkölcsű volt. Ráadásul gőgös is volt, láttuk, hogy megvetette Dávidot, amikor Dávid elküldte a szolgáit hozzá, és kért ajándékot. Olyankor, amikor a szokás volt, és úgy, hogy előbb Dávid adott Nábálnak, mert ő őrizte az ellenségtől az ő nyájait, a szolgák beszámolnak róla, akkor Nábál azt mondja, hogy ki az a Dávid? Sok rabszolga elszögdösik az uraitól, és azok kóborolnak. Ilyenekkel én nem étetem fel az élelmemet, és nem adok nekik inni. Valóban megáll az ember esze, és nem lehet tudni, hogy csak ugyan nem hallott arról, hogy kicsoda Dávid, hogy ő az Isten fölkentje, hogy Izrael királya, csak idő kérdése, hogy a trónra üljön, vagy pedig ez őt nem érdekelte. Ha ennyire tudatlan volt, akkor az jellemző rá, és az szomorú. Ha ennyire hitetlen volt, hogy nem hitte el, hogy ez az Isten döntése, akkor az még szomorúbb. Gőgös ember volt tehát, és így alázta meg Dávidot. Fuka is volt, semmit nem adott, hálátlan is volt, tartozott volna Dávidnak, legalább egy köszönömmel azért, hogy őrizte az ő pásztorait és nyájait, de ennyire sem telt tőle. Valószínű, hogy nem is érdekelte őt, hogy mi történt az ő embereivel és vagyonával, mintha nem tudna az egészről, hogy Dávid az ő jótevője volt. Képtelen ma segíteni a holnap emberének. Nincs neki kitekintése, nincs neki áttekintése, egyáltalán nincs holnapja, nem érdekli a holnap. Azt mondja ez a szolgája, hogy nem meri megmondani Nábálnak, hogy itt a veszedelem, mert ő olyan kegyetlen ember, hogy senki sem szólhat neki. Ezért szól a feleségének. És a saját felesége is, aki pedig nagyon szolidáris vele, egy ilyen emberrel is, igazán minden tiszteletünk Abigailé, még ő is azt mondja Dávidnak, hogy sajnos olyan ő, mint amilyen a neve. Nábál azt jelenti, hogy bolond, ostoba. És sajnos ő maga is ilyen, azt mondja Abigail. A folytatásból kiderül, hogy amikor Abigail visszatért a Dáviddal való találkozásból, akkor a lakomát talált otthon, mint a királynak a lakomája, és Nábál szíve vígadozott, és igen megerészegedett. Akinek a vígadozás azt jelenti, hogy igen megerészegedik, arról többet tulajdonképpen nem is kell mondani. Ez volt Nábál. És amikor másnap kijózanodik, és a felesége megmondja neki, hogy mi történt előző nap, nem a háta mögött akarta ő megajándékozni Dávidot, akkor a szó szoros értelmében megüti a guta Nábált, amikor ezt meghallja. Így olvassuk, hogy elalélt benne az ő szíve. Ez azt jelenti, hogy belső tartása sincs ennek az embernek. Lehet, hogy egy nagy darab, rabiátus, nagyhangú, erőszakos ember, de nincs tartása. Hall egy váratlan hírt, és összecsuklik. Ilyenek szoktak lenni ezek a Nábálok. Új szövetségi kifejezések jutnak eszünkbe, amikor az ő jellemvonásait olvassuk. Jézus a bolond gazdagról mondott egy példázatot. A bolond gazdagot az jellemezte, hogy a sokhoz még többet igyekezett szerezni, újabb és újabb magtárakat épített, és akkor elbízta magát, és azt mondta, hogy én lelkem, egyél, igyál, gyönyörködjél, sok javaid vannak. És akkor azt mondja Isten, bolond, még az éjjel elkérik a te lelkedet, és amit gyűjtöttél, az kié lesz. Isten azt nevezi bolondnak, aki nem gondol a holnapra, aki nem gondol a lelkiekre, aki nem gondol senkire másra, csak magára, aki ennyire tájékozatlan, hogy azt mondja a lelkének, hogy sok gabona van a raktárban, én lelkem, gyönyörködjél. Mintha a lelket ezzel lehetne táplálni, mintha ez lenne a gyönyörűsége. És eszébe sem jut, hogy még azon az éjszakán meg fog halni. És akkor mi lesz vele, és mi lesz azzal, amit gyűjtött? Különös, hogy Isten is használja egyszer ezt valakinek a minősítésére, egy bolond. Aki ennyire csak a mának él, csak magának, csak a testnek, csak arra rendezkedik be, hogy szerezni, szerezni. Egyszer csak megáll a szíve, és elvész ő maga is, és elvész mindaz, amit gyűjtött. Ilyen az, akit Isten bolondnak minősít. Aztán eszünkbe jut az, amikor Jézus Krisztus az ő visszajöveteléről beszél, és azt mondja, hogy úgy lesz majd akkor, hogy a Noé idejében volt, hogy az emberek ettek, ittak, házasodtak, férhez mentek, és nem vettek észre semmit. És egyszer csak eljött az özönvíz, és már nem lehetett bemenni a bárkába. És ugyanígy lesz Jézus Krisztus visszajövetelekor, az emberek esznek, isznak, házasodnak, szerelmeskednek, szereznek, és nem vesznek észre semmit. És egyszer csak ő megjelenik nagy hatalommal és dicsőséggel, és akkor már nem lehet hozzá csatlakozni, hanem akik addig hozzá csatlakoztak, azokat, mint az övéit, magához veszi. Félelmes ítélete az ilyen Nábálféle embernek az, hogy nem vesz észre semmit. Ő sem vett itt észre semmit. Olvastuk a múltkor, hogy ez a kis szolgafiú azt mondja a feleségének, hogy siess hamar, és segíts valahogyan, mert jelen van a veszedelem, ami urunk és az ő egész háza ellen. Nem különös. Egy szolgagyerek észreveszi, és a ház ura és gazdája nem veszi észre, hogy jelen van a veszedelem. Isten népe elhiszi Istennek, hogy jelen van a veszedelem. Hogy elvégzett dolog, hogy az emberek egyszer meghalnak, és utána az ítélet. De aki itt hisz Jézus Krisztusban, az nem megy ítéletre, mert az már átment a halálból az életbe. Isten népe ezt komolyan veszi, és a Nábálok pedig nevetnek rajta. Legyintenek rá, és tovább is szereznek, esznek, isznak, részegeskednek, szerelmeskednek, mintha nem lenne holnap. Csak a mának, csak maguknak, csak a testnek, csak a pillanatnak élnek. Jézus Krisztus ebből készített nekünk szabadulást, és ebből hív ki mindannyiunkat egészen, ebből a testies, beszűkült, szánalmasan szegény gondolkozásból, a kálhozatból. Mert ez a gondolkozás mindig a kálhozatba, a végleges elveszésbe tolkolik. Úgy, mint ahogy Nábálnak ez az élete csak a halálba tolkolhatott, 10 nappal ezután meghal. Ugyanúgy, akiket kihív Jézus ebből, és kijönnek ebből a gondolkozásból, azok az egyre gazdagabb életre jutnak el, mint ahogy Abigailnak. Az útja ezt mutatja, hogy egyre gazdagabb életre segítette őt Isten. Nábál csak a láthatókra nézett, és a láthatatlanokat nem vette komolyan. Nem ismerte fel az Isten felkentjében, Dávidban, a királyt. Nem ismerte fel az egyszerű Dávidban az Isten felkentjét. És ugyanígy nem ismerte fel Isten népe akkor, amikor Jézus itt volt emberi testben, az egyszerű Jézusban az Isten felkentjét, az Isten messiását. Messiás azt jelenti, hogy felkent. Vajon mi felismertük-e már? Komolyan hisszük-e mi, hogy a názáreti Jézus az Isten fia? Éppen a mai igénk a János evangéliumából azt mondotta Jézus, azt mondja, hogy az az Isten dolga, hogy higgyetek annak, akit ő elküldött. Hogy higgyétek, hogy Jézus az Isten fia. Hisszük-e mi ezt igazán? Ez nem dogma csupán, ez nem tantétel. Ettől az életünk és az örök életünk függ. A láthatatlanok, ami nyitja ki az ember szemét, ez a bizonyosság. Hisszük-e mi ezt igazán, és így hódolunk-e előtte? És mit tudunk meg Abigailról? Sok mindent megtudunk, inkább csak felsorolom a tulajdonságait, de részletezni egyet szeretnék, azt, ami benne és ebben a történetben a leghangsúlyosabb. Megtudjuk róla, hogy az ő feleségét pedig Abigailnak hívták, aki igen eszes és szép termetű asszony volt. Megtudjuk azt, hogy sokat tűrt a durva és rossz elkölcsű férje mellett. Megtudjuk azt, hogy ennek ellenére hűségesen kitartott mellette, és még ebben a kényes helyzetben is védi, szolidáris a férjével. Megtudjuk azt, hogy jó kapcsolata volt a szolgáival, olyan bizalommal fut hozzá ez a szolga fiú, és mondja el neki, hogy mi a baj, sok mindent elárul az ilyesmi egy emberről. De a legfontosabb tulajdonsága Abigailnak az volt, hogy a láthatatlanokra nézett. Hogy a sok személyes gondja, terhe, nyomorúsága, gondoljuk el, hogy milyen lehetett egy ilyen ember feleségének lenni. E sok nyomorúság mellett szoros közösségben él Istennel, tud mindenről, amit Isten készít, tervez, amit elvégzett, és halálosan komolyan veszi Istennek a tetteit. Például azt, hogy tetszett az Istennek Dávidot, a volt pásztor fiút királlyá fölkenetni. És számára ez befejezett tény, hogy Dávid Izrael királya. Amikor ott leborul előtte, az a királynak járó tiszteletadásnak a ritusa volt. Ő Dávidban az Isten fölkentjét, a királyt látja. Ezért rémül meg, amikor hallotta, hogy mit tett a férje. Ez a lelkileg vak ember, aki nem hiszi az Isten tetteit, nem látja a láthatatlanokat. Abigail a láthatatlant látja. És éppen ettől szorul össze a szíve, hogy az Isten felkentje hogy sodródhatott olyan helyzetbe, hogy most ölni akar. A férjét is menti, nem kívánja, hogy megölje Dávid a férjét, de Dávidot is félti. Hát csak nem fogja most összevérezni a kezét az Isten felkent királya elkeseredésében, azért, mert egy sértést most felnagyít. És amikor megszólal Abigail, az első az, hogy ezt a sértést, ami Dávidot érte, a maga szintjére fokozza le. Nem kell annak nagyobb jelentőséget tulajdonítani, mint amekkora van neki. És ezek után nem kell 400 embernek fölfegyverkezve odajönni. Isten őrizzen meg téged, Dávid! Figyeljük meg Istennek a szervezését. Többször mondottam már, hogy az ímé szócska az azt jelenti, hogy lásd, oda nézz. A nézninek a felszólító módja, ez az új szövetségben is soha nem véletlenül fordul elő az ímé valahol. Az egész fejezetben nincs szó erről, sőt, fejezetek óta ez nem fordul elő. Itt ebben a versben olvastuk, hogy Amikor pedig Abigail ment a Szamáron és lejereszkedett a hegy egyik mellékösvényén, ímé Dávid és az ő emberei ott jöttek felfelé, és összetalálkozott velük. Ez az Isten szervezése, ímé. Nyilván sok mellékösvény lehetett ott, és sok helyen le lehetett menni, meg föl lehetett kapaszkodni arra a hegyre. Isten elkészítette ezt a találkozást. Jó messzire a háztól, messzire a Dávid táborától, valahol csöndes helyen, ahol ez a két ember úgy találkozhat, hogy ott mind a ketten az Isten szentséges jelenlétét élik át. Abigail azt, hogy ő az Isten kezében eszközzé vált, és igét mond, amint talán ő maga is meglepődött. Itt hangzik el először a Szentírásban ez az ígéret Dávidnak, hogy az én uramnak bizonyára maradandó házat épít az Úristen. Maradandó, Dávid maradandó királyságáról, mivel hogy az ő utódai közül születik majd a Messiás, aki örökkévaló király, a Krisztus. Itt hangzik el az első profécia. Ez valószínű Abigailt is meglephette. Isten ilyen kijelentést közöl rajta keresztül. Dávid pedig elejétől a végéig úgy hallgatja, mint az Isten szavát. És azt mondja a végén, hogy legyen áldott az Isten, hogy megakadályozott engem rajtad keresztül, hogy gyilkossá legyek. Legyen áldott az Isten. Nem azt mondja, hogy de okos asszony vagy, nem azt mondja, hogy jó, ilyen nagy ajándék kedvéért hajlandó vagyok elfelejteni azt a sértést, nem butaságokat beszél Dávid. Itt az Isten szentségének a légkörében van együtt ez a két hívő ember. És nem játszik bele semmi ebbe. Olyan tiszta és szent találkozás ez. Az Isten küldöttje menti az Isten kiválasztottját, Dávidot, attól, hogy elrontsa azt az utat, amelyikre őt Isten hívta. És ez nem Abigail érdeme, nem őt kell itt most magasztalni, de mindenképpen meg kell kívánnunk tőle azt, hogy Isten bízhasson ránk ilyen feladatokat, hogy ennyire Isten közelben éljünk, hogy most jól értsük ezt, tudjunk olyat mondani, amikor magunk sem tudjuk, hogy mit beszélünk, mert Isten adott igét a szánkba. Nem mindenki alkalmas erre, csak aki a láthatatlanokra néz, aki igazán bízik Istenben. Abigail nem számításból borult le Dávid előtt, hanem a királynak kiálló tisztelettel, és nem magától mondta azt, amit mondott, hanem Isten eszköze volt ő itt. Rendkívül szép és nagy horderejű ez az érv, amit itt mond. Az Úr akadályozott meg téged, hogy gyilkosságban ne ess, és ne saját kezeddel szerez magadnak elégtételt. És aztán még egyszer mondja, nem lesz ez neked bántásodra és szívednek fájdalmára, hogy ok nélkül véltontottál, és hogy az én uram saját maga szerzett magának elégtételt. Nem helyes ez, enyém a bosszúállás, mondja Isten, én megfizetek. Ne vedd a kezedbe, Dávid. Annak a kornak a viszonyait ismerve elképesztő ez a jelenet, hogy hogy mer egy asszony oktatni egy idegen férfit. Hogy meri egy egyszerű asszony rendre utasítani az Isten fölkent királyát. Egészen páratlan ez a helyzet. Na de itt nem az asszony oktatja a királyt. Itt a mindenható Isten védi az ő fölkent gyermekét, Dávidot, attól, hogy most fejébe szállván a vér, elbojította az agyát a bosszú, nehogy valami bűnt kövessen el. És bárkit fel tud ő használni arra, aki kész engedelmeskedni neki, hogy Dávidot ettől megőrizze. Olyan szép az, hogy Abigail védi Nábált, mert végül is őt döfték volna először agyon, ha megérkeznek oda, védi a háza népét, ugyanakkor védi Dávidot. Azt mondja Jézus a hegyi beszédben, boldogok a békességre igyekezők. Nagyon nehéz ezt a szót lefordítani, mert tulajdonképpen csak csúnyán lehetne visszaadni pontosan, de ott pontosan ez áll, hogy békesség csinálók, békesség teremtők, ez már egy kicsit ünnepélyes. Ez az igazi, ez felel meg betű szerint annak a görög szónak, hogy boldogok a békesség csinálók, mert ők az Isten fiainak neveztetnek, aki csinálja a békességet, aki összehozza a békétleneket, aki azért dobja be magát, hogy ott békesség legyen. Fölpakolja a szalmalakat, viszi az ajándékot, zötyögteti magát ott a mellékösvényen, ez mind áldozat. És mindezt azonnal önmagáról megfeledkezve, hogy békesség legyen. Hogy nehogy oktalan véontás történjen, hogy egyáltalán ne történjen véontás. Vajon nem ez volt Jézus Krisztusnak a lelkülete is, hogy önmagát dobta oda, hogy abba maradjon a vérengzés, a gyűlölködés, hogy békesség legyen Isten és az ember között, ember és az ember között, a választott nép és a pogányság között, megbékéltette egymással a két nemzetséget, ezt olvassuk, békességet szerezvén az ő keresztjének vére által. Neki ennyibe került ez. Jézusnak ez a lelkülete él azokban, akik így a láthatatlanokra néznek, akik készek békességet csinálni, minden áldozat árán is az ilyen Abigail féle emberekre Jézusnak a lelkülete jellemző végső soron. És ennek az útnak a vége az egyre kiteljesedő élet. A múltkor láttuk azt, hogy később Dávid feleségül veszi az özvegyen maradt Abigailt, a nagy királynak a felesége lesz, és valószínű, hogy jó tanácsadója és jó társa volt. Nábál a testi ember, Abigail a lélek embere, Nábál csak a mára gondol, Abigail kész ma szolgálni a holnap emberének, Nábál csak a hasának él, Abigail az Istennek él. Ha őt Isten küldi egy útra, megy. Ha Isten a szájába ad egy üzenetet, elmondja. Akkor is, ha talán maga is beleretten, hogy veszem a bátorságot, hogy ezt mondom Dávidnak. Ezt bízta rá Isten, és mondja. És áldás van rajta. És akármennyire nem akarunk is ma másról beszélni, azért mégiscsak kell Dávidról néhány mondatot mondani. Itt ezt az egyetlen jellemvonását szeretném hangsúlyozni, hogy le lehet őt állítani. Dávid fölpörgött, fölhúzta magát, a bosszú, a harag, a hiúság, a büszkeség, a keserűség mind arra sarkalta, hogy gyerünk és Nábált és háza népét most kiírtjuk, és ezzel a gőzzel mennek ott fölfelé a dombon, és elég néhány szelíd mondat, hogy leálljon. Csodálatos ez, ahogy azonnal észreveszi, hogy Isten szól hozzá ezen az asszony keresztül. Bizonyára él az Úr az Izraelnek Istene, aki megakadályozott engem, hogy veled gonoszul ne cselekedjem, mert ha te nem jöttél volna most előmbe, úgy Nábálnak reggelre egy ebe sem maradt volna. Az Isten az, aki megakadályozott engem, azt mondja Dávid. A lelki ember meghallja Isten szavát, akkor is, ha az indulatai elragadták. Vele is előfordulhat, sajnos ilyen, mint Dáviddal. Bármelyikünkkel előfordulhat. De leállíthat-e Isten minket? Készek vagyunk-e igazat adni Istennek? Készek vagyunk-e bármelyik pillanatban a bűnbánatra? Ha Isten valahova oda teszi az ujját, és azt mondja, hogy ez nem szerintem való. Készek vagyunk erre azonnal azt mondani, hogy igen, Uram, sajnos ez nem szerinted való, éppen ezért ebben a pillanatban abba hagyom. Akármit szól hozzá a környezetem, akárhogyan meg lesz rólam némelyeknek a véleménye, bármi követi azt. Ami nem szerinted való, azt nem akarom folytatni. Semmi tisztátalan nem. Lehet-e minket így befolyásolnia Istennek? Ennek a fejezetnek az összefoglalásaként arra szeretném a testvérek figyelmét fölhívni, hogy az eseményeknek a hátterét vegyük itt észre. Roppant tanulságos ez a történet ebből a szempontból, hogy milyen szellemi, lelki hátterük van a hétköznapi eseményeknek. Zajlanak az események, és keveri az ördög a dolgokat. Fantasztikusan keveri ez a fejezet, erre is nagyon jó példa. Isten felkenette királyul Dávidot. Ez a kiinduló tény. Istennek valami szép terve van az ő népével, ezzel a megvetett kis pásztorfiúval, Isten szeretete, jósága, kegyelme, annak ellenére, amik történtek az előző években, évtizedekben, tovább akarja vinni az ő népét valami szép úton. És akkor beleront az ördög. Először Sault lázítja föl ellene, Saul üldözni kezdi Dávidot. A menekülő üldözött Dávid kap még egy nagy pofont Nábáltól. Ez a pofon kibillenti őt a lelki egyensúlyából, fölháborodik. Sötét, bosszúálló, keserű gondolatai támadnak. Már-már elszakad Istentől, legalábbis olyan akcióba kezd, amit Istennel közösségben nem kezdene. De Isten uralja a helyzetet, és mindenki fölött ő az Úr. Az a kis szolgafiú nem is tudja, hogy Isten eszközévé válik, hogy idejében szóljon a gazdasszonynak. A gazdasszony kezdetben talán maga sem tudja, hogy ő most egy isteni mentő akciónak a szereplője lesz. És így indul el Abigail azon az úton. Igét ad a szájába. Dávidnak meg kinyitja a fülét, hogy meghallja, hogy ez ige. Ez nem valamilyen asszonyi beszéd csupán, ez ige. Isten készé teszi az ő szolgáját arra, hogy engedelmeskedjék. És aztán szépen lecsendesedik mindenki, és elrendeződnek a dolgok. Olyan nagy biztatás volt ez számomra, hogy a legnagyobb zűrzavarban is bizonyosak lehetünk abban, amit a Zsoltár így mond, hogy az Úr uralkodik. Hogy ő a mindenható. Hogy ő tartja kezében az eseményeket. Hogy neki hatalma van mindenki fölött. Saulon, Nábálon, a kisszolgán, Abigailon, Dávidon, és végső soron az ő terve fog megvalósulni. Bele okvetetlenkedhetünk mi jó hiszeműen, meg rossz hiszeműen, de akkor is az ő jó, kedves és tökéletes akarata valósul meg. A nagy kérdés az, hogy ebben a folyamatban mi hol állunk. Összeütközünk-e mindig újra Istennel, mint Saul állandóan, Isten ellenségeként ütközött vele, vagy mint Nábál, teljes értetlenségben, sötétségben élünk, vagy pedig vezethetők vagyunk. Úgy, mint Abigail, úgy, mint Dávid. Isten mozgósíthat minket, Isten leállíthat minket. Értelmesek vagyunk-e, akik értjük, amit ő mond. Ez ennek a fejezetnek a végső nagy kérdése hozzánk. Az eseményeket bízzuk Istenre, de a mi felelősségünk nagy. És a mi felelősségünk ebben áll, hogy készek vagyunk-e mindig ő rá figyelni, és látatlanba is, ha sokszor nem értjük is, hogy mit miért tesz, és mit miért parancsolt nekünk. Teljes bizalommal tenni azt, amit ő mondott. És így jutni el az egyre teljesebb életre. Imádkozzunk. Bocsásd meg, Urunk, hogy olyan sokszor mi akarjuk irányítani az eseményeket. Bocsásd meg, hogy sokszor valóban azt gondoljuk, hogy mi tudjuk is azokat irányítani. És bocsásd meg azt, hogyha gőgös módon volt már olyan, hogy azt gondoltuk, hogy mi jobban tudjuk, vagy tudtuk volna, mint te. Szeretnénk most megalázkodni előtted, és valljuk hittel, hogy az Úr uralkodik. Valljuk azt, hogy te vagy egyedül Isten, és te vagy ennek a világ mindenségnek az Ura. Valljuk azt, hogy mindenek felett a te jó és tökéletes akaratod áll. Köszönjük, hogy a te akaratodból megbékültél velünk. Köszönjük, hogy te nem vagy ellenségünk, atyánk lettél Jézus keresztje óta. Szeretnénk ezzel a teljes bizalommal jönni hozzád, és ezzel az alázattal. Így szeretnénk kérdezni, hogy mit akarsz, hogy cselekedjünk. Mit bízol ránk. Nem szeretnénk soha haragot szítani, szeretnénk mindig a békességet munkálni. Nem szeretnénk soha gőgösen, csak a mának, csak a testieknek, csak a láthatóknak élni. Szeretnénk komolyan venni a láthatatlanokat. Téged magadat, a te ígéreteidet, a te nagy tetteidet, amiket elvégeztél, és amikről az írásból értesülünk. És szeretnénk kérni most téged, hogy az életünkben is végezz nagy csodákat és szabadításokat. Hadd láthassuk a te tetteidet, és dicsőíthessünk téged, akkor is, ha a magunk életére nézünk. Szeretnénk, Urunk, ha irányíthatnál minket, ha befolyásolhatók lennénk, és ha érzékenyen elzárkoznánk minden alulról jövő ördögi befolyása, bűn befolyása elől. Könyörgünk hozzád magunkért, gondjainkért, szeretteinkért. Könyörgünk azokért, akiknek ez az időjárás nagyon megnehezíti az életüket, a munkájukat. Könyörgünk a betegeinkért, azokért, akik vigasztalásra szorulnak. Könyörgünk azokért, akik gőgösen úgy gondolják, nincs szükségük terejád. Kérünk, használj minket is arra, hogy életünk különféle mellékösvényein úgy tudjunk járni, kelni, megszólalni és hallgatni, hogy minél többször terejád mutassunk, és hozzád vezethessünk másokat. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, szeretete és szent lelke maradjon mindnyájunkkal. Amen.